A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Kegyelem nétek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük így fennállva, testvérek, a 119. Zsoltár első versét, az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. Hallgassuk meg Isten igéjét, testvérek, a Mózes 3. könyve 22. fejezetének 31., 32. és 33. verséből. Az ige hallgatását leülve tehetjük, és utána is maradjunk ülve az imádság alatt. Mózes 3. könyve 22. fejezetének 31. versétől így szól a mai napi igénk. Tartsátok meg azért az én parancsolataimat, és azokat cselekedjétek. Én vagyok az Úr. És meg ne fertőztessétek az én szent nevemet, hogy megszenteltessem Izrael fiai között. Én vagyok az Úr, a ti megszentelőtök, aki kihoztalak titeket Egyiptom földéből, hogy istenetek legyek néktek. Én vagyok az Úr. Legyen Isten áldása az ő igéjén, csendesedjünk el szívünkben, így helyünkön maradva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Édesatyánk, megvalljuk, hogy olyan más elképzelése van a boldogságról a világnak, a nálad nélkül élő embernek. Nem azt mondja és nem azt vallja, hogy boldog az az ember, aki a te törvényeidben jár, parancsolatod szerint él, aki veled van élő kapcsolatban és közösségben, hanem ezt a boldogságot a világban keresi, testiekben keresi, anyagiakban keresi. Ezért kérünk tőled először bocsánatot, és esdeklünk előtted, és megvalljuk neked, Urunk, hogy mi is sokszor elfelejtjük ezt, mint a te néped, hogy az igazi boldogság abban van, hogy te vagy a mi Istenünk, hogy te vezetsz minket, mint halálig, hogy te adod elénk, és mutatod meg az életösvényét, amin nem csak elindulhatunk, hanem amin járhatunk, és amelyen egykor boldog célba érkezhetünk. Kérünk, könyörülj meg rajtunk ezen a mostani alkalmon is, amikor szól közöttünk a drága ige. Mutasd fel nekünk, hogy ki vagy te, és mutasd fel nekünk, hogy mivé akarsz lenni nekünk, hogy valóban igaz legyen ránk is, én vagyok az Úr, a ti Istenetek. És engedd, hogy a Szentlélek választ munkáljon a mi szívünkben erre, és mi is valljuk meg, hogy igen, én Uram vagy te. Mi is hadd valljuk boldogan, hogy hozzád tartozó nép vagyunk, a te akaratodat keressük, a te megszentelő kegyelmedben bízunk, hogy te végzed azt a munkát, amit elkezdettél a mi életünkben. Hálásak vagyunk, hogy az elmúlt napokban is megtartottál bennünket. Magasztalunk téged, hogy újból dicsérhetünk itt a gyülekezet közösségében. Kérünk, hogy védj körül most bennünket, szenteld meg a mi szíveinket, szakíts el minden hiába való gondolattól, érzéstől, amellyel idejöttünk, és egy vágyat hagy nekünk, hogy hadd tudjuk érteni és követni a te szent igazságodat. Amen. Isten bűnbocsátó szeretetét az ige szavával hirdetem, Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Amen. A 425. dicséretet keressük meg, testvérek, az ige hallgatására is készülve. Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent nevet. Így kezdődik az első vers. Jöjjetek, testvérek, könyörögjünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem csak Ábrahám uraként szólíthatunk meg, és dicsőíthetünk téged, hanem Jézus Krisztus által atyánknak nevezhetünk. Tőle magától kaptuk ezt a jogot, ezt a felhatalmazást. Köszönjük neked, hogy ilyen gyermeki hittel és bizalommal kérhetünk most, mint atyánkat, hogy szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, az előbb felolvasott Mózes 3. könyve 22. fejezetének igéi mellé, a János apostol első levele 5. fejezetének a 3. versét. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a Biblia olvasó kalauz szerint olvassuk Mózes 3. könyvét, és már 4. alkalommal hallhatunk tanítást, üzenetet innen, a törvény könyvéből. Ma azonban engedjétek meg, hogy egy csodálatos újszövetségi igét mellé tegyünk. Tudnélik, az az ige, amelyet ma olvastunk, amelyben a 22. fejezetben egy egység lezáródik, és kezdődik majd egy új, és ez azzal záródik le, hogy azt jelenti ki Isten az ő népének, hogy az ő parancsolatait tartsuk meg. Nagyon érdekes, hogy mindhárom záró versben ott van egy hivatkozás, én vagyok az Úr. Azért, mert ezt nem tudja, vagy ezt felejti el leginkább az ember, amikor az Isten parancsol valamit, hogy ő ezt jogosan teheti, és jogosan teszi, mert ő az Úr. Olyan jó volt nekem, amikor eszembe jutott ez az ige a 1 Jánosból, az 5. fejezetből, amikor meg a parancsolatokkal kapcsolatban azt olvassuk, hogy az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Van érdekes ez a kifejezés itt, hogy az ő parancsolatai nem nehezek. Mert hogyan gondolkodnak az emberek az Isten parancsairól? Hogyan gondolkodik az ember az Isten törvényéről? Hát a legtöbb ember úgy gondolkodik Magyarországon és az egész világon, hogy ez semmi, ez nem érdekes. Vagy ez engem nem érdekel. Érdekel, hogy mik az országnak a törvényei, érdekel az, hogy mi egy hatóságnak a rendelkezései, ugye azt kell tudni, hogy például hogy kell adózni, hát azzal jó tisztában lenni, de hogy Isten is elrendelt valamit, hogy a mi teremtő, megtartó és Jézus Krisztust hozzánk küldő Isten Atya is valamit elrendelt, az a legtöbb embert nem érdekli. És enélkül él. Ezért van bűnben, és így elveszett állapotban marad is. Mert az Isten törvénye nem érdekli. Mit mond Isten? Mit jelent ki, és mit rendel el? Aztán vannak olyanok is, testvérek, és egy lány fogalmazta meg egyszer, hogy hát jók ezek a törvények, csak túl nehezek. Egyszer egy lelki pásztor testvérünk tartott előadást egy világi gimnáziumban, ahol azt kérték, hogy a 10 parancsolatról beszéljen. És ő megtartja a maga mondani valóját, utána beszélgetés van, lehet kérdezni, és az egyik lány megkérdi, hogy a lelkész úr mondja már, hogy nem gondolt még az egyház arra, hogy könnyíteni kellene ezeken a parancsolatokon. Azt mondja a lelki pásztor, de kedves, az egyház már nagyon sokszor gondolt rá, csak az a helyzet, hogy még Isten nem gondolt rá. De már az egyház nagyon sokszor gondolt rá, csak még Isten nem gondolt rá. Tudnilik, Isten miért nem gondolhatott erre? Azért, mert ahogy a Heidelbergi KT-ban megvalljuk, ő az embert olyannak teremtette, hogy azt teljesíthette volna. Az embert, amikor Isten megteremti igazságban és szentségben, ez nem volt probléma, hogy az ő akaratát teljesítse, hogy az ő parancsolai szerint járjon, és emlékszünk, hogy az Édenkertben Isten ad parancsokat. Műveld, őrizd, szaporodjatok, sokasodjatok. Egy fának a gyümölcséből ne egyetek. Mert Istennek joga van. Én vagyok az Úr, el ne felejtsük. És testvérek, hogyha a bűnbe esett ember számára Isten ezen úgymond könnyítene, akkor azt így szoktuk mondani a fiataloknak, hogy akkor az azt jelentené, hogy Isten lejjebb teszi a mércét, na hát ezt most már nem tudod a bűn miatt teljesíteni, lehetetlen. A bűnös természeted akadályoz meg ebben, akkor nosza, lejjebb tesszük a mércét, és majd hozzád igazítjuk a törvényt, de ezzel tudnék, az fejeződ neki, hogy Isten túl magasra tette a mércét. És tudjuk, hogy ő magát meg nem tagadhatja. Isten nem úgy könyörült az emberen, hogy lejjebb tette a mércét, hanem úgy könyörült az emberen, hogy elhatározta, hogy Jézus Krisztus által lehetőséget ad neki, hogy teljesítse az ő akaratát. Tehát nem a mércét teszi lejjebb, hanem az embert emeli fel. És érzitek azt, hogy mennyire másképpen hangzik a három Mózes, mint az egy János. A három Mózes igazsága igaz. Tartsd meg a törvényt. Ezt Isten elrendelte. És a törvény nem tudása nem mentesít a törvény következményeitől. Tehát az, ha valaki nem ismeri az Isten törvényét, az nem fogja mentesíteni az ítélet napján, hogy ja, hát ő ezt nem ismerte. Hogy ő erről semmit nem tudott. Mint ahogy a világban is így van. A három Mózesben olyan szépen benne van az, hogy Isten hogy viszonyul az emberhez. Én vagyok az Úr. Én vagyok a ti megszentelőtök. Figyeljétek! Én vagyok, aki kihoztalak titeket Egyiptomból, a szolgálat házából. Miért érdekes számunkra, hogyha mellé tesszük az 1 János 5:3-at? Azért, mert ott meg arról beszél János, hogy hogyan kell az embernek viszonyulnia Istenhez. De mindig ez az első, hogy Isten hogy viszonyul hozzánk. Mindig az az első, hogy kegyelemből van szabadítás. Mindig Isten arra hivatkozik, hogy mit tett és mit tesz ő. És aki ezt megérti, mert János apostol megértette, és aki ezt megérti, és aki előtt ez felragyog, az meg tudja, hogy hogy kell neki viszonyulni Istenhez. János erre tanítja az akkori hívőket, és az ige erre tanít ma bennünket, hogy akkor nekem hogy kell viszonyulni Istenhez. Hogy kell viszonyulni? Úgyhogy az az Isten szeretete. Az az Isten. Mi sokat szoktunk szólni az Isten szeretetéről irántunk, de János apostol arról is beszél, hogy te hogy szereted az Istent. Egyszer bementem valakit a kórházba meglátogatni, egy bácsit, akinek a gyermekeit tanítottuk hittan, órán, és azt mondja nekem a bácsi, mikor elbúcsúzunk, és szóba kerülnek az unokái, aztán jól tessék őket megtanítani a 10 parancsolatra. Hát nem akartam ott neki mondani, hogy mi nem a 10 parancsolatot szeretnénk megtanítani, mert addig, míg valaki nem azzal a természettel rendelkezik, mint János. Értitek? Tehát amíg valaki ezt nem látja át, addig neki nem a 10 parancsolatot kell megtudni. Amikor megkérdik Jézustól, hogy na melyik akkor a nagy parancsolat? Mit tartsunk meg legfőképpen? Melyik a legelső? Akkor mit hallunk? Azt mondja az Úr, hát szeresd az Urat. E szeretet nélkül, Isten szeretete nélkül hiába beszélünk parancsról. Hogy az Isten parancsol valamit. Azért, míg én nem értem meg, hogy Isten mit tett értem, addig nekem ez semmi. A parancsot senki nem szereti, ugye? Hát ki szereti, ha neki parancsolnak? Senki. Ezt mindig az ember le akarja magáról rázni. De van egy külföldi teológus, aki például, és ez nagyon, nagyon szép nekem, képzeljétek el, hogy úgy fordítja a 10 parancsolatot, hogy a 10 szabadság. És ebben van egy nagy igazság. Azért, mert aki úgy gondolkozik, mint János, hogy az az Isten szeretete, hogy az ő parancsolatait megtartsuk, az nem úgy fog gondolkodni, hogy az Isten mit parancsol nekem, hanem az azt mondja, hogy én szabad vagyok arra, hogy az Isten akarata szerint éljek. Tehát amikor az Isten parancsol valamit, testvérek, akkor mindig bennünket tart szem előtt. Az ő parancsolatai, és aki ezt megérti, azt tudja mondani, hogy nem nehezek, mert megérti, hogy ezek a parancsolatok értem vannak. Ugye ismeritek azt az ígét, hogy én az Úr féltőn szerető Isten vagyok, amit nagyon sokan úgy magyaráznak, hogy féltékeny Isten vagyok, és én nem engedem, hogy bálványokat imádjatok, mert én féltékeny vagyok. De elsősorban nem erről van szó, hanem arról, hogy az Isten félt bennünket. Hogy ő azért mond valamit, mert félt bennünket. Fiataloknak vagy gyerekeknek szoktuk mondani azt a példát, hogy ismeritek azt a két tiltó táblát, amikor például valahol ki van írva a parkban, hogy főre lépni tilos. Ugye itt azt jelenti, hogy valaki nem engedi, hogy rálépjünk, mert félti a füvet. És ismeritek azt a táblát, ha egy veszélyes folyószakasz van, akkor ki van, hogy fürödni tilos. Na most itt aki kiírta, az nem a folyót félti, hogy jaj, szegény folyó, hát bele fog menni ez az ember, és ott fog fürödni, hanem itt azt félti, aki bemenne. Ugye, hogy milyen nagy különbség van a két parancsolat között? A két tiltás között? És amikor Isten parancsol valamit, akkor nem azt félti, ő nem a fát féltette, hogy jaj, ne egyél annak gyümölcséből, mert minden gyümölcsnek ott kell lenni, hanem ő bennünket féltett, hogy azt, amit ő cselekszik és ő munkál az életünkben, az semmilyen más úton ne szerezzük meg, és ne hagyjuk ki az életünkből. Bár tulajdonképpen talán őszintén azért adta Isten ezt a parancsot, hogy egy fának a gyümölcséből ne egyetek. Mert az Isten így akarta megmutatni, szeretsz-e engem annyira, hogy megtartod az én parancsaimat. Figyeljék meg a testvérek, hogyha valakit nagyon szeretünk, akár csak a családban, hogyha az kér valamit, vagy annak kedvébe akarunk járni, akkor az a parancs nem nehéz. Én most nem akarok példákat mondani, mert lehet, hogy mosolyognának a testvérek, egészen hétköznapi pici dolgokat, de hogyha valakit szeretünk, akkor az a parancs, az, amit kér tőlünk, az nem nehéz. Hát ezért tudja mondani János apostol az akkori népnek, az akkori embereknek is, és mondja Isten igéje nekünk, hogy az ő parancsolatai nem nehezek. Jézus Krisztus erről úgy tett bizonyságot egyszer, hogy az én terhem könnyű, és az én igám gyönyörűséges. Mit látsz? Jézus terhét, Jézus igáját, vagy pedig azt, hogy ez könnyű és gyönyörűséges, hogy ez nem nehéz? Ez nem nehéz. Itt a parancsolatokról hadd mondjam el, hogy az elmúlt héten a gyerekeknek, a gyermek héten az Isten országáról beszéltünk. Minden alkalommal megnéztünk egy példázatot, hogy milyen az Isten országa, hogy hasonló az Isten országa, mihez hasonló, és megnéztük, hogy Isten országának milyen törvényei vannak, milyen törvényszerűségei vannak. De hát mivel ezt nem lehetett kiemelni az összes nyilván, ezért az utolsó nap hoztam nekik egy példát. Mondom, például képzeljétek el, hogy ennek az országnak az ura olyan törvényt adott az ő népének, olyan parancsot adott az ő népének, hogy ő minden héten találkozni akar, nagy gyűlést akar tartani ennek az országnak a lakóinak, polgárainak. Minden héten van egy nagy gyűlés. Mondom, mit gondoltok, hogy mikor van ez a nagy gyűlés? Hát aztán többen mondták, hogy hát vasárnap. Mondom, igen, ez a vasárnapi istentisztelet. Ennek az országnak a királya elrendelte, hogy ő minden héten találkozni akar ennek az országnak a polgáraival. Így együtt is. De mivel nem tudnak egy helyre összejönni, ezért hát körülbelül egy helyen lakók egy helyre gyűjjenek össze. Hát most vannak itt, akik nem itt laknak a környéken, hanem messzebb, de nem baj. De mindenképpen gyűjjenek össze nagy gyűlésre. Aztán eszembe jutott, hogy amikor én katona voltam, mondjuk, hát próbáltunk volna nem kimenni a napi eligazításra. Ha a parancsnok megjelent és beszélni akart velünk, hogy aznap mit kell csinálni. Hát próbáltunk volna nem kimenni. Hát amikor ennek az országnak az ura rendelkezik, hát próbáljon meg az ember ellenállni. Próbálja meg az ember ezt kinevetni. Próbálja meg az ember ezt nem komolyan venni. Azért sokan ezt csinálják. Ez nem törvény. Ez nem szempont. Pedig ez az országnak az ura ezt elrendelte. Hogy ő személyesen akar megjelenni ezen a nagy gyűlésen. Hogy ő személyesen akarja ennek az országnak a polgárait bátorítani, erősíteni, vigasztalni, nem? Tanítani. Mert hát hiába, mi magunktól nem tudjuk üzenetet adni. És ezért vagyunk együtt vasárnap. Az ő parancsai pedig nem nehezek. Mikor nem nehezek, testvérek? Hát ekkor, hogyha szeretjük az Urat. Akkor ezek a parancsok nem nehezek. Ha az ember nem parancsot lát benne, hanem lehetőséget. Ha az ember ajándékot lát benne, hogy az Isten nem tilt tőlünk el valamit, hanem Isten olyan könyörülő édesatya, és olyan áldott Úr, aki azért ad nekünk parancsokat, mert különben mi nem tudnánk létezni, mi nem tudnánk élni. Még hívők sem tudnánk a keskeny úton menni, ha nem lennének ezek a korlátok, amelyek védenek bennünket. Nem tudom, a testvérek jártak-e olyan lépcsőn, ahol nem volt korlát. Mondjuk egy építkezésen, ahol még csak a lépcsőt megöntik, de nincs még ott a korlát. Hát éppen fel lehet menni azon a lépcsőn, de én nekem soha nem volt ilyenkor biztonságérzetem. És hogyha oda van eszkábálva egy kis fa lécekből egy ideiglenes korlát, az már olyan nyugalmat ad az embernek. Hát ott már nem lehet leesni. Ott már valami védelem van. Hát nem könnyebb az embernek, testvérek, hogy Isten megmondja. És a balga ember erre nem kíváncsi. És ezt ki akarja kerülni. Tehát nagyon vegyük komolyan, testvérek, hogy az Isten parancsai, azok különben is úgy parancsok, ahogy Luther a kis kátéjában megírta, aztán a reformátorok ezt nagyon szépen tovább gondolták és tovább vitték, hogy amikor Luther azt írja, hogy amikor Isten parancsol valamit, vagy tilt valamit, akkor azzal együtt mindig el is rendel valamit. Tehát a parancsolatoknak nem egy negatív kicsengése van csak, hogy e se szabad, a se szabad, ama se szabad, hanem van egy olyan kicsengése, hogy viszont mit tegyél e helyett. Mondok egy példát, ugye, mikor az van, hogy ne lopj. Akkor nem csak az van ebben a parancsban, hogy ne vedd el a másét, hanem tegyük csak mellé az Efézusi levél csodálatos igéjét, amikor azt mondja az ige, hogy aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem dolgozzon, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Tehát amikor Isten valamit megtilt, azzal nem csak tiltani akar, hanem mindig sarkalni akar bennünket a jóra. Ugye, hogy dolgozzon, és még csak nem is azt mondja, hogy azért, hogy legyen mit ennie, meg magát fenntartsa, meg a gyerekeit tudja ruházni, meg tanítatni, hanem azt mondja, hogy azért, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Ugye, legyen mit adnia a szűkölködőnek. Ezért az Isten parancsa, testvérek, az első parancsa hitetlen ember számára mindig az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. A második hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. És aki szereti az Urat, az meg fogja tapasztalni, hogy az ő parancsai nem nehezek. Miért nem nehezek? Azért, mert nem nekem kell teljesíteni. Azért, mert a keresztény élet az nem teljesítményrendszer, hanem a keresztény élet az kegyelem. Hanem a keresztény élet az lehetőség. Azért mondja, hogy szeresd az Urat, és abból fakad majd, hogy az ő akaratát megtartod, mert hogyha fordítva lenne, hogy én csak meg akarom tartani az ő akaratát, akkor mi egy érdemcentrikus kereszténységre lennénk beállva. Ja igen, ha valamit megcsinálok, akkor Isten engem megjutalmaz. Értjük? Nem fordítva. A kegyelem gazdagsága mindig azt jelenti, hogy ő szeretett engem. A kegyelem ereje azt jelenti, hogy én szerethetem őt. És ez az Isten szeretete valamiben megnyilvánul. Tehát ezt nem szájjal kell, hogy ja, én szeretem az Istent. Ugye? Ez, nincs itt szükség szájhősökre, hanem hithősökre van szükség, akik azt mondják, hogy szeretem az Urat, és ez abban nyilvánul meg, hogy megtartom az ő parancsait, hogy rendelkezései szerint élek. És ezek a rendelkezések hol olvashatók, testvérek? Hát úgy, ahogy a világ rendelkezései olvashatók a törvénykönyvben, meg a WHU-ban, ugye a végrehajtási utasítás ott van, hogyan kell azt érteni? Nekünk az Isten parancsai meg itt vannak a Szentírásban leírva. Innen tudhatom meg, hogy mit akar Isten. A Szentlélek élővé teszi bennem, és készé tesz minden jóra, ahogy a zsidókhoz írt levél végén olvassuk, akaratának cselekvésére, hogy azt cselekedjétek, ami kedves ő előtte. Miért nem nehezek? Azért, mert nem csak szeretem ezt az Urat, hanem tetszése szerint akarok élni. Azért, mert dicséretére vágyom. Ezért nem ekkor lesznek nem nehezek, nem? Hogyha kedvébe akarok járni, ha dicséretére vágyom, arra, hogy egyszer majd azt mondja nekem, jól vagyon, jó és hű szolgám, menj be a te Uradnak örömébe. És akkor megtapasztalja, hogy a parancsai nem nehezek. És végül, miért nem nehezek az ő parancsolatai? Azért, mert nem magamból, vagy magamtól kell ezt kiizzadnom, hogy teljesítsem, hanem az én áldott Urammal, Jézus Krisztussal élve, aki betöltötte a törvényt, aki meg tudja cselekedni, aki egyetlen pontjában sem lehetett elmarasztalni, egyetlen gondolatában sem a törvénynek. Én vele élek, én belekapaszkodok. Ugye, én ezt a mércét, én ezt csak vele tudom teljesíteni. Sőt, én nem is tudnám, de ő nekem ajándékozza az ő teljesítményét, ha lehet így mondani. És azt mondja az atyának, hogy atyám, ne tulajdonítsd nekik a bűnt, hogy ők ellenállnak a parancsnak, hanem ezt tulajdonítsd be nekik, igazságomat, szentségemet, drága véremnek erejét. Az ő parancsai nem nehezek. Hogy gondolkozol, testvér, az Isten parancsairól? Én kérlek, hogy ezen gondolkozzunk el, hogy gondolkozunk az Isten parancsairól. Egyáltalán nem érdekel? Vagy könnyíteni akarok rajta? Vagy olyan is volt, ugye, mint a farizeusok, az írástudók, hogy foggal körömmel meg kell tartani, legalábbis látszatra? De Jézus soha nem erről beszélt, hanem mindig a szív belső rezdüléséről. Mindig a törvény, amit így mondunk, hogy a törvény szelleme, most értsétek jól ezt, hogy szellem, a törvény mondani valója, üzenete. És nekünk megvan az a csodánk, hogy mivel Jézus Krisztus megszabadított bennünket, ezért ebben a szabadságban járhatunk és gyönyörködhetünk. Hogy mondja a Zsoltáros több helyen? Hogy gyönyörködöm ebben a törvényben. És boldog az az ember, énekeltük, aki az Isten törvénye szerint él, aki megtartja ezt a törvényt. Azért, mert miközben megtartja a törvényt, aközben veszi észre, hogy nem, ő tart meg engem. Ő tartott meg engem, és ő adott nekem mindent, minden készséget és minden indulatot. Adja az Úr, hogy így legyen nekünk könnyű az Isten törvénye és szava, mert szeretjük őt mindennél jobban. Egy énekverset énekeljünk, testvérek, a 206. dicséret 11. versét. 206. dicséret 11. utolsó versét énekeljük. Így kezdődik ez a vers, áldott Isten egy felségben. imádkozzunk. Hadd köszönjük meg neked, Urunk, hogy a hit drága kincse, örök és főjavunk. Kérünk, hogy segíts bennünket abban, hogy hitünk álljon is rendületlen. Kérünk téged, hogy fogadd hálánkat azért, amiért nem hagytál bennünket szó nélkül, íge nélkül, parancsok, törvények nélkül, hiszen látod a mi sötétségünket, hiába való gondolkodásunkat, emberi mi voltunkat. Köszönjük, hogy ezzel is könyörültél rajtunk, és megírtad azokat a szabályokat és rendelkezéseket, amelyek szabaddá tesznek bennünket, vagy a szabadságban megőriznek bennünket, hogy ne csak elinduljunk a keskeny úton, hanem meg is érkezzünk, hogy nem csak megváltott gyermekeid legyünk, hanem megszentelt életet is tudjunk élni, és a megszentelődés útján annyira tudjunk haladni, amennyire csak lehetséges. Köszönjük neked ezt a drága igét, írd be szívünkbe, az az Isten szeretete, hogy a parancsolatait megtartjuk. És kérünk, hogy bocsásd meg nekünk, amiért tudatlanságunk ideje alatt olyan sok parancsodat áthágtuk, vagy mindet ellene álltunk, nem vettük komolyan, vagy nem vettük figyelembe. Kérünk téged, Urunk, köszönjük, hogy te vagy az, aki előre elkészítettél minden jót, hogy azokban járjunk. Taníts bennünket akaratodat teljesítenünk. És ezt engedd, hogy úgy tegyük, ezek nem nehezek. Azért, mert mindent a te dicsőségedre akarunk tenni, hogy a te neved tündököljön és ragyogjon, nem csak a környezetünkben, hanem ebben az egész világon. Áldunk és dicsőítünk téged. Kérünk téged, hogy vigasztald gyászolóinkat, áld meg betegeinket. Kérünk azokért, akik szabadságon vannak és pihennek, adj nekik áldott testi-lelki felüdülést. Áld és őrizd meg gyülekezetünket. Köszönjük a mögöttünk levő csendes heteket, amelyeket tartottunk, akár itt, akár Neszmélyen, akár Piliscsabán. Köszönjük, hogy most is indulhatott hét, és készülhetünk hetekre, ahol igédet tanulmányozhatjuk. Kérünk, hogy pihentess meg bennünket, Urunk, és adj áldás nekünk Jézus Krisztusért, ami drága megváltónkért és Urunkért kérünk. Amen. Egy csöndes percben Isten elé vihetjük mi is személyes könyörgésünket. Az Úr Jézustól tanult imádságot együtt imádkozzuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És a záró énekünk, testvérek, a 467. dicséret, mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy.
Thank you.
Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad, és ő is abban, és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a lélekből, amelyet nékünk adott. Amen.